Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Farkas Dávid. Az Ötkarika mai adásában nyilatkozik Gyulai Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, aki a többi között az olimpiai műsor változásairól is beszél. Emellett hallhatják Bockó Gábort, a szezon hajrájára készülő vívók szövetségi kapitányát, és megszólal a tőröző Dósa Dániel is. Tartsanak velünk! A Magyar Olimpiai Bizottság elnöke szerint Thomas Bach irányvonalát viszi tovább a Nobelére néhány hete megválasztott elnök, Kirsty Coventry. Gyulai Zsolt az Inforádióban arról is beszélt, hogy milyen változások lesznek a 2028-as Los Angeles-i játékokra.
Mondták, hogy tartjuk magunkat a 10.500-hoz, hát tartjuk magunkat, de az bejövő új öt sportág az 698 plusz sportolót jelent. Hát az, hogy több lesz a hölgy, mint a férfi,
nem ez sokkal, egy kicsit.
Nem sokkal, de hát ha belegondolok, hogy 100 éve még hölgyek nem is vehettek részt. Tehát most volt először Párizsban az, hogy egyelő volt az arány. Jó, hát ez szerintem ez egy nagyon jó dolog. A női sport nagyon fejlődik, és nagyon fejlődnek, és az IOC nagyon befogadta ezeket a mix számokat. Okos volt az a sportág, aki arra appellált, hogy a mix számokkal tudja bővíteni az aranyérmeket, ugye? Most majd 351 aranyérmet fognak kiosztani. Hát magyar szempontból mindenképpen az öt új sportág az érdekes, mert az a baj, hogy ebbe az öt új sportágba nem nagyon fogunk tudni odaérni, hiszen flag football, ami ugye egy kontakt nélküli amerikai futball, leginkább a fogócskára hasonlít. Lacrosse, ugye baseball, softball, squash, és hát kriketben sem vagyunk annyira jók, tehát a kriket csapatunk sem annyira erős. Hát ez látszik, hogy az amerikaiak olyan sportágakat választottak, amelyek nyilvánvalóan a egyetemi sportágak, csapatsportágak. Tehát itt bővül a létszám. Ez a mi kvótaszámainkra nem fog nyilván különösebben kihatni, de azt gondolom, hogy azok a sportágak, amelyekben jók vagyunk, annak ellenére, hogy mondjuk öt tusában 4-4 fővel csökkennek a lehetőségek, de azért bízom benne, hogy öt tusában ott leszünk, hiszen magas színvonalat képviselünk.
Balogh Gábor elnök azt mondta, hogy ez nem probléma, mert 4 magyar úgyis kint lesz.
Hát kisebb bízunk, a mezőny. Így van, bízunk benne.
De ugye a vívás, úszás, kajakkenu meghatározó csapatsportágakban a vízilabda, kézilabda, ugye ezektől várjuk a legtöbb érmet hagyományosan, és akkor ezekhez csatlakozik még mondjuk az atlétika, birkózás, akár mondjuk a sportlövészet, cságáncs, attól függően, hogy melyik mennyire van előtérben.
Igen, ezekben nagyjából nem változtak a lehetőségek. Hát azért kajakkenu az mindig a szívem csücske, és mindig kesergek azon, hogy kajakkenuban nem bővülnek, hanem szűkülnek a lehetőségek. Akár hogyha most majd az új kvóta vagy kvalifikációs rendszerre gondolunk, mert azért rémisztő az, hogy kevesebb európai kvóta lesz csapathajóban, nagyon nehéz lesz megszerezni a maximális kvótákat. Szóval ez egy kicsit aggaszt, de a kajakkenuban sajnos ez már egy tendencia. De én összességében azt látom, hogy a lehetőségeink azok továbbra is nagyon jók.
Összességében milyen változásokat vár attól, hogy új elnököt választottak az olimpiai mozgalom élére, Kirsty Coventry személyében, ő kétszeres olimpiai bajnok, háromszoros nagybedencés világbajnok, úszó, de hát sportvezetői tapasztalata is volt már Zimbabvéban. Tőle milyen változásokat remélhet az olimpiai mozgalom?
Én tőle kevésbé várok változásokat a Thomas Bach utáni korszakban, mert azt mindenki tudja, hogy a Thomas Bachnak a favoritja volt, és nagyon Bach elnök úr nagyon támogatta Kirstynek az indulását.
Viszi tovább a korszakot?
Én azt gondolom, hogy igen, ami szerintem Thomas Bach korszaka egy fantasztikus, mert nem lehet rá rosszat mondani. Egyrészt egy olimpiai bajnokról van szó, aki egész életét az olimpiai mozgalomban töltötte, és különben egy rendkívül tapasztalt és nagyon jó diplomata. Szerintem nagyon nagy munkát végzett. Ahogy nézi az ember, hogy ennyi utazással, ennyi aktivitással mindenki ez odafordulva foglalkozik, és az értékei is rendben vannak. Nagyon sajnálom, hogy tudom, hogy nem lehetett tovább ő elnök, de ő nagyon hasznos volt, ráadásul egy olyan időszakban volt elnök, akár a Covid-ra értem, akár a háború helyzetre, amelyik nagyon kritikus volt az olimpiai mozgalom szempontjából. Emlékszem azokra az online kólokra, amikor egyszerűen, hogy olimpia előtt is még egy évvel, vagy januárban, hogy mi lesz az orosz-belorusz sportolókkal, azt a kavalkádot, amikor mindenki hozzászólt, és akkor mindenkinek különböző volt a véleménye, akár még bojkottot is belengedtek. Az ő diplomáciai érzéke és a tevékenysége nagyba hozzájárult ahhoz, hogy Párizs ilyen sikeres legyen.
És milyen Kirsty Coventry? Milyen képe van róla Nobel-elnökként?
Hát ez majd ki fog derülni, ahogy már említette, ez gyakorlatilag azért egy tapasztalt sportvezető, hiszen sportminiszter is saját hazájában. Én azt gondolom, hogy nagyon örülök, hogy olimpiai bajnok, nagyon érti a sportot. Mindenki más, aki jött volna, szerintem nagyobb változást hozott volna, vagy más érdekeket hozott volna bele. Meglátjuk, én azt gondolom, hogy egy nagyon szimpatikus és egy nagyon jó sportvezető lesz.
A párizsi olimpia tapasztalataiból van-e olyan, amelyet mondjuk a MOB az elmúlt hónapokban szűrt le? Ugye tulajdonképpen évekig lehet elemezni a tanulságokat, de milyen üzenete van így most már, hogy egy kicsit eltávolodtunk a párizsi szereplésnek, az ott történteknek az új olimpiai ciklusra, amelyből azért 3/4 év már le is ment?
Hát többféle tapasztalat van, természetesen van sportszakmai, de ami a mobirodára vonatkozik, az nyilván olyan szakmai tapasztalat, amit összegeztünk is a kollégákkal, és elébe is megyünk, hiszen már most májusban az első Open Day-re a kollégák kiutaznak Los Angelesbe. Sokkal agresszívabban és sokkal keményebben kell majd képviselni Los Angelesben az érdekeinket, hogyha a csapat kényelméről van szó, és mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy még jobb kiszolgálásban legyen részük. Azért Los Angeles nem lesz egyszerű, nagyon széttagolt lesz az olimpia nagy területen. Ugye ez a No Build Games, ez arról szól, hogy már meglévő sportlétesítményeken lesz, és ezek azért eléggé szét vannak terítve ebben az óriási városban. Úgyhogy időben elkezdjük a munkát ahhoz, hogy a Los Angeles-i csapat minden feltételt megkapjon. Sportszakmai természetesen a sportszak államtitkárságban, egyetemben gyakorlatilag már most elindult az Elé 10 program, amely kiemeli azokat a sportolókat, amelyek esélyesek bejutni a Los Angeles-i csapatba.
A kvalifikáció még később kezdődik, de a szövetségeknek nyilván már tudni kell, hogy kikre számítanak.
Hát így van, egy szakszövetség az pontosan meg tudja mondani, hogy mely az a 5-10-20 sportoló, aki esélyes arra, hogy kvótát szerezzen. Ezeknek a sportolóknak kiemelten mindent meg kell adni annak érdekében, már most, nem csak az olimpia előtt fél évvel, hogy a felkészülésük rendben legyen, minden olyan segítséget megkapjanak, ami akár a tudományos háttér, akár másmilyen segítség, amivel zavartan le lehet a felkészülésük már a kvalifikációs időszakra, úgyhogy szerintem a munka az már zajlik, és bízom benne, hogy nagy lesz a csapat, jól is fog szerepelni, ne felejtsük el, azért szerintem majdnem biztos, hogy az oroszok, beloruszok visszajönnek, és a mi sportágainkban, amiben mi hagyományosan sikeresek vagyunk, azért ott erős a konkurencia, és ők nagyon jók ott. Úgyhogy kemény lesz ez a Los Angeles-i túra, de a tapasztalatokat leszűrtük, és cselekszünk is már.
A Magyar Olimpiai Bizottságnak milyen feladatai vannak az olimpia mostani szakaszának az előkészítésében? Tehát az olimpiai ciklus első évében mennyire kell akár a sztárokat, a sportolókat valamennyire menedzselni, vagy ezt mindenki csinálja maga, esetleg a szövetséggel együttműködve?
Ez így van. Alapvetően azért tisztázzuk azt, hogy amikor én is sportoltam, hát az, hogy az olimpiai bizottság mit csinált időközben, az nem igazán érdekelt, az érdekelt, hogy én rendben legyek, az edzőm rendben legyen, a saját klubom, ahol készülök, ott zajlik a mindennapi munka. Ehhez természetesen minden hátteret vagy segítséget, ha szükség van, a Magyar Olimpiai Bizottság megad. De azért azt ne felejtsük el, hogy idén például ugye nyári EIOF van, tehát Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál, és egy közel 150-160 fős csapattal megyünk ki Skopjéba, aminek az előkészítése már megtörtént, a kollégák múlt héten jöttek vissza Skopjéból. teszem hozzá, nem annyira ideális körülmények között lesz az a verseny. Ettől függetlenül ennek a 150-160 fiatalnak remélhetőleg a nagy része később felnőtt olimpián fog részt venni. Ez az első olyan, sokaknak olyan első verseny, olyan multi verseny, amelyben találkoznak az olimpiai eszmékkel, egymásnak szurkolhatnak, magyar csapat részeként esküt tesznek a verseny előtt, és mint magyar csapat kimennek, megnyitó ünnepség, záró ünnepség, remélhetőleg siker, és ezek a tapasztalatok nagyon szükségesek ezeknek a fiataloknak. Nyakunkon van a Milánó-Cortinai téli olimpia.
Jövő februárban.
Februárban, illetve jövőre ifjúsági olimpia, először Afrikában, Dakarban. Ez a naptárban benne van, de az emberek fejében még nem annyira. Úgyhogy itt még azért van bizonytalanság, mert ez egy elhalasztott ifjúsági olimpia, és ez az afrikai kontinensnek az első nagy próbája, vagy vizsgája, és reméljük, hogy ez a ifjúsági olimpia is sikeres lesz. Úgyhogy az Olimpiai Bizottságnak rengeteg feladata van még Los Angelesig, de ezért vagyunk, és ezt szeretjük.
A sportvezetők, edzők az elmúlt években is sokat beszéltek arról, hogy azért nem olyan könnyű a gyerekeket megnyerni a sportnak, akár az olimpiai mozgalomnak. Látja, hogy ez most milyen kihívást jelent, amikor tényleg a mesterséges intelligencia előretörése mindenben szembetűnő, egyébként a sportban is, néhány területen persze segíti is azt.
Elképesztő, hogy mennyire megváltozott a helyzet, és nagyon sok idős edző, vagy magam korabeli se érti azt, hogy kell bánni ezekkel a gyerekekkel. Csak azért tudom, mert van egy saját kis kajakkenu klubom, Vácott, ahol születtem. Látom azt, hogy mennyire nehéz a mostani gyerekekkel bánni, de meg kell érteni ezt a dolgot. Éppen múltkor hallgattam egy generációkutatónak a beszélgetését, és elkezdtem megérteni, hogy most miről beszélünk, hogy mennyire mások a gyerekek, de hogyha megnézem a saját 30 éves vagy 20 éves lányomat, vagy a mostani 5 éves unokáimat, akkor is látom, hogy a generáció különböző módon reagálnak bizonyos dolgokra, és hogy mennyire mások. Meg kell érteni az idősebb edzőknek, és meg kell érteni az új korosztály edzőinek is azt, hogy kell bánni ezekkel a fiatalokkal, hogy tudjuk őket megfogni, és ez egy olyan feladat, amelyre azt gondolom, hogy a képzés az a legjobb dolog. Tehát mindenkinek tovább kell képeznie magát, és ezzel maximálisan egyetértek, meg kell érteni a mostani feladatot.
Gyulai Zsoltot, a Magyar Olimpiai Bizottság elnökét hallották. Öt karika. 9 hónappal a párizsi csapatezüstérem megszerzése után visszatér a pástra Szilágyi Áron. A háromszoros olimpiai bajnok kardozó sarok műtétje és hosszú felépülése után a Szöuli Grand Prix szerepel majd a jövő hét második felében. A többi vívószakákban is a szezon hajrájára készülnek a versenyzők. A tőrözők Vancouverben, a párbajtőrözők egy héttel később Bogotában folytatják. Bockó Gábor szövetségi kapitányt kérdeztük.
Pontos lehet abban a szempontból, hogy akinek olyan ranglista helyezése van, azt megtartsa, vagy tudjon előrelépni, akinek esetleg még nem, azt tudjon feljebb kúszni a ranglistán, hogy egy jobb fajta kiemelést kapjon a világbajnokságon, ez egyéni és csapatokra is ugyanúgy vonatkozik, de sok minden mást is befolyásolhat. Szóba fog újra pásra lépni Párizs után Szilágyi Áron, neki egy újfajta történet következik, mert nagyon régóta a világranglistán a legjobb 16-ban van, és nem kellett selejtezőt vívnia, mert gyakorlatilag egy évtizede, és most ez neki újra, mivel hogy sajnos a korábbi versenyeket nem tudott elindulni, ezért a pontokat nem tudott szerezni, így hátrébb csúszott a világranglistán, úgyhogy ez neki nem lesz. Egyből kiemelés, de reméljük a forduló után már tud úgy a főtáblára jutni. Lányoknál is remélem azt, hogy van, aki fontos helyezéseket tud szerezni. A férfi kardozóink elmennek be előtte Japánba egy nemzetközi edzőtáborban részt venni, hogy jobban kovácsolódjon össze a csapat a fiatalokkal és az idősebb versenyzőkkel közösen. Közben ugye a limai világkupa át lett rakva Vancouverbe, ahova mennek ki a törözőink, ahol egyéni és csapat verseny is lesz, és közben a párbajtörőzőkkel megkészülünk most Mátraházán a bogotai Grand Prix versenyre, ahol most hallottuk, hogy sárga lázjárvány van, úgyhogy arra is fel kell készülnünk, úgyhogy nem egyszerű a történet most egy kicsit.
Fel lehet készülni egyébként egy ilyen járványra?
Oltással igen, meg hát nyilván kint, ha olyan intézkedések vannak, akkor azt betartani. Szerencsére úgy néz ki, hogy ez inkább a tengerparti és dzsungel környéki területeken van ez a járvány. Bogota 2600 méter magasan van, ami nem jellemző, hogy ott nagy betegedések vannak, úgyhogy remélem, hogy egészségesen megúszta a magyar csapat, és a versenyről úgy, ahogy tavaly rendkívül eredményesen térhetnek haza a versenyzőink.
Visszatérve még a kardozókra és Szilágyi Áronra, ő ugye már a budapesti világkupán gyakorlatilag ott volt a többiekkel, leült Nemcsik Zsolt mellé, biztatta a társakat, de mekkora nyomást jelentett egy háromszoros olimpiai bajnoknak egy ilyen majdnem háromnegyed év kihagyás utáni visszatérés?
Talán van annyira rutinos versenyző, hogy akkor a nyomást nem helyez magára, nyilván ezek az új dolgok, hogy nem selejtezőt kell vívnia, ez kicsit furcsa lesz számára, de nem lehet nagy elvárás, ugyanis egy sérülés után mindjárt nem fog olyan állapotba visszatérni az ember, mint ahogy előtte van. Sajnos azzal a műtéti beavatkozás az elkerülhetetlen volt, mert évek óta szenvedett a sarkával Áron. Az az egyik legfontosabb, hogy újra a csapatban legyen, morálisan együtt legyen a csapattal, jól érezze magát, újra az a millió, az a versenyhangulat elkapja, és egy kicsit úgy a következő madridi világkupára és az EB-re már úgy menjen ki Áron, hogy újra érzi azt a flow-t, azt a vibe-ot, hogy újra versenyeken van, újra a csapattal van, és egy kicsit úgy ösztönzi, nem foglalkozva a sérülésével, hogy újra éhes legyen és az eredményekért küzdjön.
Bockó Gábort, a magyar vívóválogatott szövetségi kapitányát hallották. Évről évre építkezik a magyar férfi tőrvívó válogatott, és a cél, hogy a Los Angeles-i olimpiára a csapat is kijusson. Hangsúlyozta az Inforádiónak Dósa Dániel, aki egyéniben Párizsban már szerepelt ötkarikás játékokon. Először a mostani világkupa szezon tapasztalatairól, eredményeiről beszélgettünk Dósa Dániellel.
Kesvédes a dolog, mert van olyan szempont, ami alapján nem gondoltam volna, hogy ennyire jó lesz, és akkor meg sportolóként sose vagyok elégedett azokkal az eredményekkel, amit elérek, hanem mindig azt láttam, hogy hogyan lettek volna egy picivel jobbak. Ugye itt most az legelső világkupa, az olimpiát követő legelső világkupa verseny kivételével minden egyes állomáson sikerült a legjobb 16 közé jutnom, ami azt jelenti, hogy ebben az évben tényleg a világranglistába beszámító pontok, ugye az öt legjobb eredmény számít be a világranglistába, azok közül a legrosszabb eredmény az legjobb 16-ba kerülés volt, ami szerintem egy meglehetősen jó teljesítményt jelent. Voltak olyan szituációk, amikor azt éreztem, hogy ment volna jobban. Egyszer sikerült 8-ba jutni ebből az öt eredményből, aminek nagyon örültem, hiszen a világranglistát akkor éppen vezető amerikai itt kint vertem meg, akivel amúgy az olimpián is írnom kellett volna 8 közé jutásért, és ugye neki is elég jó szezonja volt, szóval örültem annak a győzelemnek, ez egy nagy fegyvertény. Illetve a többi versenyen meg ugye folyamatosan a világranglista 1-es, 2-estől kaptam ki, szóval a kétszeres olimpiai bajnoktól, vagy pedig ettől az amerikaitól, akit a kairói versenyen sikerült megvernem. Az eddigi szezonban tényleg csak gyakorlatilag a világ legelején lévő két vívótól kaptam ki, és rajtuk kívül viszont az összes asszomat sikerült megnyerni, ami szerintem egy elég jó eredmény. Az meg a versenyrendszernek a sajátossága, hogy öt versenyen keresztül velük kellett vívnom, és nem volt semmi más, szóval nem más ellenféle nyolc közításért, de hát ez van.
Ugye ahhoz még előrébb kellene kerülni a világranglistán. Most a 19., de azért jócskán gyűjthet még pontokat, akár a világbajnokság előtt is.
Így van, a világranglista sajátossága miatt én őszintén szólva már egy pár versennyel ezelőtt nagyon örültem volna annak, hogyha kiesek az első 16 közül, hiszen akkor nem garantált az, hogy a legjobb 8-ba jutásért mindenképpen a világranglista 1-es vagy 2-es emberével kell vívnom. Szóval őszintén szólva az, hogy most 19-es vagyok, az ugyan azzal jár, hogy kell vívnom selejtező napot, viszont végre kerülhetek más ágra. És így tudom tartani azt a formát, amit eddig hoztam, és nem a világlista 1-es, illetve 2-essel kell majd vívnom a 8-ért, hanem kicsit hátrébb rám sorolt versenyzőkkel, akkor bízom abban, hogy még a következő két versenyen ezen elég pontot fogok tudni szerezni ahhoz, hogy visszajussak a 16-ba, még itt a világbajnokság előtt, és ne is csak a 16.-15. hely környékére, hanem inkább az ilyen 12-13 környékére, ahonnan azért jelentősen kedvezőbb ellenfeleket is lehet kapni már a 8 jutás során.
A csapat a 11. a világranglistán. Mikor jöhet el az áttörés?
Csapattal az egyénhez képest amúgy tényleg egy elég stabil szezont sikerül hoznunk. Itt ugye az a csapattal a nagy problémánk, és azért vagyunk idézőesen csak a 11. helyen, mert ugye az olimpiáról nekünk jelenleg nincsen világranglista pontunk. És ez azt jelenti, hogy azok a csapatok, akik kint voltak az olimpián, még akkor is, hogyha semmi eredményt nem érnek el gyakorlatilag, vagy nálunk sokkal rosszabb eredményeket érnek el ebben a versenyszezonban, akkor is előttünk lesznek a világranglistán. A világranglistán az átrendeződés, az majd a világbajnokságot követően fog kialakulni, akkor váltódnak ki ugye az olimpiai pontok. Addig igazából a célunk az az, hogy az utolsó maradék világkupán legalább 8-ba jussunk, és akkor 5-ből 3 világkupa versenyen sikerülhetne a 8-ba jutás, ami egy jó eredmény férfi kör tekintetében, illetve az Európa-bajnokságon ismét érmet szerezni. Hogyha ez a két feltétel teljesül, illetve a világbajnokságon tudunk 8-ba jutni, akkor az az áttörése az szerintem meg fog valósulni, és akkor feljöhetünk már 10-be, 8.-9. helyre is akár a világranglistán, ahonnan meg már azért tényleg lehet majd előre lépkedni a maradék két kvalifikációt megelőző szezonban majd.
Az elmúlt években már többször közel kerültek ahhoz, hogy jobb pozícióban folytassák, de ugye az olimpiai szereplés egyéniben jött össze önnek, csapatban nem, és ugye a csapat kvalifikáció érne igazán sokat Los Angelesre, hiszen akkor 3 egyéni versenyző is ott lehetne a páston férfi törben.
Ez pontosan így van, és 100%-osan azon dolgozunk, hogy ez így is legyen. Ugye megtapasztaltam azt, hogy milyen egy egyéni kvalifikációs időszakot végigcsinálni. Eszméletlenül fárasztó és nehéz és komplex dolog egy ilyen kvalifikációs sorozatot végigcsinálni egyedül. Csapattal úgy ezért ez egy más jellegű, bízom abban, hogy sikerül össze fogjuk tudni hozni a kvótás helyet. Jelenleg azok a csapatok Európában, akikkel harcban fogunk állni a kvalifikációs helyért, az európai kvótáért, úgy gondolom, hogy náluk jobb csapat vagyunk. Teljesen tisztán látjuk a célt. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy 3 év alatt felépítsük azt, hogy majd a 4. évet egy olyan világranglista pozícióból tudjuk kezdeni, amin már javítani nem feltétlenül nagyon kell ahhoz, hogy meglegyen a kvóta, hanem azt csak megőrizni. De mindenképpen az a célunk, hogy csapata jussunk ki, azzal együtt a 3 egyéni kvótát is megszerezzük, és akkor mind egyénivel, mind pedig csapatba legyen éremszerzési esélyünk majd a Los Angeles olimpián.
Dúsa Dániel Európa-bajnoki ezüstérmes tőrvívót hallották. Már a véget ért az ötkarika. Következő adásunkkal jövő pénteken este, nem sokkal 7:30 után várjuk Önöket. Korábbi műsorainkat megtalálják az Inforádió honlapján, a www.infostart.hu oldalon. Mára köszönöm figyelmüket, én Farkas Dávid vagyok, a viszonthallásra!